Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán, szakújságíró. Köszöntelek, Zoli, szeretettel.
Szia, Ági.
Az elmúlt hetekben arról beszélgettünk, hogy a COVID milyen pszichológiai hatásokkal volt ránk. Ugye említettünk sok-sok minden nehézséget, amin keresztül mentünk pszichésen. Ez alatt, a pandémia időszak alatt, amely most már lassan másfél éve tart, az egész világon nyilván. És hát egy nagyon pozitív szó maradt még ki a sorból.
Ezt egy újságcikkben írtam, és ott nem emlékszem arra, hogy konkrétan milyen szóval írtam le, de az biztos, hogy én személy szerint, ami persze nem feltétlenül egy objektív igazság, szó sincs róla, én magam arra jutottam, hogy talán a legfontosabb pozitív üzenete ennek a globális és nyilván lokális társadalmi válságnak, egészségügyi válságnak, az az volt, hogy újra ráébredtünk arra, hogy amikor nagy baj van, akkor elsősorban mi emberek tudunk, és kell is, hogy egymásra számítsunk. Azzal kezdtük ezt a sorozatot egy pár héttel ezelőtt, hogy ugye egy csomó mindent elvesztettünk, többek között azt a biztonsági érzetünket, hogy a világ az biztonságos. Ugye megszoktuk az elmúlt 50, 60, 70, 80 év alatt, attól függ, hogy melyik ország mennyire szerencsés, hogy nincsenek háborúk, nincs sorban állás a boltban, nem hiányzik a liszt, meg a cukor otthon, nem kell maszkot vennünk, bemehetünk a boltba, nincs sorban állás, meg ilyesmi. És most azzal kellett szembesülnünk, hogy ezek hiába van pénzünk, nem biztos, hogy tudunk venni gyógyszert. Azt gondoljuk, hiába vagyunk egészségesek, mégis elkap bennünket egy olyan fertőzés, amivel szemben ott állunk megfürödve.
A sorozatunknak része volt, ugye itt egy cikkről beszéltél, amelyet néhány hónappal ezelőtt írtál, hogy a gyász, ugye egész konkrétan olyan konkrét gyász folyamatokon kellett átmenni, amire nem számítottunk. Egészséges szeretteink tűntek el, haltak meg, kellett gyászolnunk őket. Tehát, hogy a gyász is ebben egy borzasztóan kemény időszak volt.
Igen, és hát a veszteség az nem csak arról szólt, hogy félelemmel kell megküzdenünk, illetve hogy szeretteinket veszítjük el, hanem egy életmódot. Ha hogyha nem is veszítettük el végleg, de azt láttuk, hogy nagyon könnyen megrendül az a fajta stabil, biztonságos polgári lét, hogy így mondjam, amiről azt gondoltuk, hogy ez egy adottság, ez egy olyan adottság, mint mondjuk a tömegvonzás, ami egyszerűen van. És nyilván ezeken a folyamatokon átmenni, ez alapvetően egy önbizalomhiánnyal, félelemmel, a biztonság érzetünkbe vetett kétséggel, és emiatt egy szorongással jár, de azt találtuk, legalábbis én azt gondolom, hogy sokunknak módja nyílt megtalálni azt, hogy azért egymásra számíthatunk. Számíthatunk az orvosokra, az egészségügyi rendszerre, a miénk az nem annyira erős, de hát ebben a helyzetben szerintem nem volt olyan ország, amelyik készen tudta volna ezt fogadni. Számíthatunk arra, hogy bekopogunk, vagy mi a szomszédhoz, vagy a szomszéd hozzánk, hogy mit hozzon fel a boltból, majd leteszi az ajtó elé, ugye, hogyha nem szabad érintkezni. Oda figyeltünk egymásra, hogy van-e maszkod meg. Szóval, tehát apróságok és nagy dolgok egyszerre tudtak érvényesülni. Szóval szerintem a baj az volt, hogy rá kellett ébredjünk, hogy az életünkben adódnak veszélyek és szenvedések, de ráébredhettünk arra, hogy van kire számítanunk még ebben az elidegenedett, atomjaira hulló tömegtársadalomban is.
Igen, a szó, én emlékszem, amit írtál, a nyereség volt. És ez egy nagyon pozitív szó, hiszen valóban arra mutat, hogy még ebben a biztonságot elvesztett időszakban is találhatunk olyan dolgot, amit nagyon pozitívan élünk meg, és ami ajándék, ami hozadék. Erről fogunk beszélgetni részletesen zene után, maradjanak velünk, Kohut Zoltán szakújságíróval beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. COVID pszichológiai hatásai cikked kapcsán ugye 6 kulcsszót említettél, ahogyan ezt átéljük közösségi, társadalmi, egészségügyi szinten a pandémiát, és hát az utolsó kulcsszóról beszélgetünk, amely nyereség volt. Itt az együttműködést emlegetted, tehát a cikkben tanácsként az együttműködést írtad. Ugye itt már el is kezdted kibontani, hogy tulajdonképpen a sok-sok gyász, tragédia, félelem és szorongás mellett tulajdonképpen ráébredtünk egy fontos dologra.
Igen. Azért találtam én nekünk laikus átlag embereknek ezt a legfontosabbat, mert a szakintézmények, tehát a társadalmi intézmény rendszer az alapvetően különösen a nyugati civilizációban tudja a dolgát. Tehát az egészségügy tudta, mit kell csinálni, a rendőrség, a kormányzat, a különféle intézmények, azoknak van egy protokoll, van egy szabályrendszer, törvények, stb., amik megmondják, hogy mit kell csinálni ilyen helyzetben. De arról, ahogy mondtam az előbb, elfeledkezünk néha. Tehát amikor jó dolgunk van, akkor elfeledkezünk arról, hogy mit kell csinálni akkor, amikor baj van. És most sajnos, vagy félig meddig sajnos kerekedett egy olyan szitu, amikor muszáj volt újra felfedeznünk, hogy még a bajban sem vagyunk teljesen egyedül, egyrészt, másrészt nem számíthatunk mindenben az államra, szóval nem láthat el mindent az állam, ezt nem is lehet számon kérni mindent kormányzatokon, államokon, stb., hanem vannak olyan dolgok, amiket nekünk magunknak kell megcsinálni. Az egyik ilyen az az, hogy lehetőség szerint vegyük észre a másikat, és segítsünk a másikon, ahol csak tudunk. Ahogy mondtam, ilyen banálisnak tűnő példákat, hogy kopogjunk be, tartsuk a kért vagy előírt távolságot, amikor tömegben vagyunk, és hasonló. Tehát olyan dolgok, amiket szerintem mindenki megtehet. Szerintem az is megteheti ezt, aki nem értett egyet azzal, hogy van a járvány, nincs járvány, kell-e maszk, nem kell maszk, ezt lehet vitatni, mert mit tudom csoda, de hogyha egyszer ezt kéri tőlünk a társadalom, vagy az állam.
Egész egyszerűen ez a szabály.
Igen, hát hogyha ez a szabály, ugye hát a társadalmi együttműködés nincs meg szabályok nélkül. Nem arról van szó, hogy ezeket a szabályokat nem lehet vitatni, hanem arról van szó, hogy először tartsuk be, hogy legyen minden biztonságos, aztán majd utána ráérünk gondolkozni azon, hogy talán túl szigorítottunk-e vagy sem, de a döntő, a legfontosabb az, hogy éljük túl.
Én azt látom, és abból, amit mondasz, nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sok mindent, főleg egy civilizált és szabályozott társadalomban azt gondoljuk, hogy ki van találva, és ez a helyzet pont arra világított rá, hogy nem tudtak mindent leszabályozni, mert adódtak olyan helyzetek, hogy egyedül él valaki, és karanténba kell maradnia, és akkor kivisz neki ennivalót. Tehát, hogy ezekre kellett kinyíljon a szemünk, és jó esetben nagyon-nagyon sok embernek kinyílt a szeme erre, hogy akkor most rám van szükség. Nincs szabály rá, nem tudja megoldani, mert a szitu pont olyan furcsán. De ez alakult ki, és rám van szükség az én segítségemre.
Pontosan erről van szó. Igen, olyan helyzet kerekedett, ami erre már olyan régen volt példa, hogy már talán a nagyszüleink sem tudták volna fölidézni, hogy ilyenkor mit jó tenni, és mit nem. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért sokkal bonyolultabb a társadalomnak a működése ma, mint mondjuk az 50-es években, amikor az utolsó nagy tömegjárványokat megéltük. Szóval nem emlékezett senki például arra, hogy hogyan érdemes vásárolni. Mindenkinek rohant a boltokba a cukornak, meg a lisztnek, meg a tojásnak, meg ilyen alapvető...
Az élesztőnek.
Élelmiszereknek, aminek önmagában semmi értelme, mert, hogy mondjam, tudtuk persze, mert az utóbbi 8-10-20 évben megszoktuk, hogy a boltban mindig minden van, de ugye ennek a logisztikáját csak azok ismerik, akik a kereskedelemben dolgoznak, meg az ellátásban, és nem tudták, hogy akkor is lesz gyógyszer, előbb-utóbb lesz liszt pár nap múlva. Szóval igen, tehát olyan dolgokat kellett újra észrevennünk és megtanulnunk, amiket már régen nem. Ami viszont nagyon rosszul teljesített szerintem, az pont az, amiben egyébként se állunk jól, és ez a mondjuk talán úgy, hogy a párbeszéd. Tehát az önmagunkkal, meg a külvilággal folyó párbeszéd. Szerintem ebben pocsékul teljesítettünk, és a legfájdalmasabb, a legundorítóbb tünete számomra ennek a járvány időszaknak az az, ahogy kommunikált a tömegmédia és a közösségének nevezett médiumok. A társadalmi megosztottságnak egy olyan elképesztő mélysége tárult föl szerintem, ami a jövőre nézve rendkívül aggasztó, és ezzel szerintem valamit mindenképpen kezdeni kell. Most nem tudom, mennyi időnk van, hogy ebbe belemenjünk, itt a közösségi médiumok szabályozásától kezdve egészen a személyes morálunkig le kell tudni mennünk ebben, annak érdekében, hogy a legközelebb, amikor valami baj lesz, ne adja Isten, de hát úgyis nyilván valahogy lesz, mert baj mindig előbb-utóbb van, azt meg tudjuk oldani, de csak akkor, ha képesek vagyunk szót érteni. Ez most leleplőződött, hogy most nem tudunk szót érteni, szerintem.
Ez egészen biztos, hogy a közösségi médiumok és általában a médiáknak a szabályozása egészen biztos, hogy be kell, hogy következzen, hogy egy szint alatt nem szabad megengedni akár megszólalásokat, még közösségi médián sem. De ez egy másik téma, azt gondolom. És egyébként szerintem ez nem csak a világjárvány hozta ki, ez már évek óta így van, hogy valaki fél egész egyszerűen bekapcsolódni egy hozzászólás zuhatagba, mert olyan szinten megy az egymás bántása, ócsárolása, hogy minősíthetetlen. És ez most már nagyon sokszor a valódi médiákban is benne van, tehát szinte kontroll nélkül jelennek meg cikkek.
Igen, csak az a baj, hogy ugyanakkor ahhoz is hozzászoktunk a jólétnek az elmúlt fél évszázada során, vagy több is, mint 50 éve során, hogy módunk, jogunk és lehetőségünk van arra, hogy kimondjuk azt, amit gondolunk, és jogot is formálunk arra, hogy amit mondunk, az érvénnyel jusson ki a nyilvánossági térbe. Tehát senki nem fogadja el most már azt, hogy suttogni kell, hogyha úgy érzi, hogy igaza van. Ugye a kommunizmus, a szocializmusban ezt még eltűrt, muszáj volt, de most már azért ez nem így van. Tehát én is arra gondolnék úgy hasból, hogy persze jöjjön valaki, aki hoz olyan szigorú törvényeket Európában és Magyarországon, ami megfékezi a közösségének nevezett médiumoknak ezt a rettenetesen veszélyes, kontrollálatlan tajtékzás. Ugye alapvetően arról van szó, hogy szüretlenül mennek ki információk a közösségi térbe. Ez addig nagyon jó, amíg nincs semmi baj, mert mindenki onthatja a véleményét, nincs gond abból, hogy valaki hülyeséget beszél, de amikor baj van, akkor viszont ezzel nekem van egy nagyon fájó élmény a jelenben, van egy ilyen nagyon beteg ismerősöm, akinek el kéne menni orvoshoz, és azért nem tud elmenni orvoshoz, mert nem meri beoltatni magát, és azért nem meri beoltatni magát, mert szerencsétlen, idézőjelben mondom, összeolvasott mindent az interneten, és fogalma sincs arról, hogy veszélyes, vagy segít az oltás. És én azt mondom, hogy lelkiismeretlen pocsék emberek teszik tönkre az egymásba vetett bizodalmunkat azzal, hogy felelőtlenül minden hülyeséget megosztanak az interneten, csak ugye a baj az, hogy a szólásszabadságnak a másik oldal viszont az, hogy tényleg jó, hogy minden megjelenhet, mert a világban lévő tényleg gonosz politikai és gazdasági összeesküvéseket is most már csak így lehet leleplezni. Szóval baromi nehéz szitu, látom, hogy igen, sóhajtasz, igen, tehát egyszerre van szükség arra, hogy lehessen szabadon beszélni, de szükség lenne arra, hogy valahol azért szűrjük.
Én azért egészen egyszerűen azt gondolom, hogy a szabadságnak nem feltétlen vele járója, hogy ilyen mocskos és pocskondiázó hangnemben történjenek ezek a megszólalások, amit én érzékelek. Na de most ezt nem folytatjuk, hiszen most a nyerességről beszélgetünk, és ennek a pandémiának a pozitív hozadékáról. Pszichés értelemben igenis van nyeressége ennek az időszaknak. Folytatjuk hamarosan tovább a beszélgetést Kovut Zoltánnal.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kovut Zoltán szakújságíróval. A témánk tulajdonképpen egy sorozatnak a befejező része, a COVID, illetve a világjárvány pszichológiai hatásairól beszélgettünk. 6 kulcs szóról, melynek utolsó kulcs szava a nyereség. Ugye eddig beszélgettünk gyászról, paranoiáról, félelemről, szorongásról. Most egy kicsit azt domborítjuk ki, hogy mi az, amit nyertünk ebben az időszakban. Ugye eddig említetted, és a cikkednek ez egy nagyon kulcsfontosságú szava volt, a nyereség kapcsán az együttműködést, hogy ráébredtünk, hogy bizony nekem is segíteni kell. A szociális háló nem működik mindig jól, és lehet, hogy be kell vásárolnom, és senki nem mondta, hanem nekem kell rájönni. Közben az is eszembe jutott, hogy az is nyeressége, hogyha másra szorulok. Tehát szerintem ez egy pozitív dolog, ha rájövök, hogy igen, és most hirtelen bajba vagyok, és de jó, hogy a szomszéd, akivel eddig csak köszöntünk, most segít. Tehát, hogy pro-kontra ez egy pozitív dolog.
Hát igen, a pszichológiában tényleg van egy ilyen régi tudás, hogy tehát az is erősíti a kapcsolatot, hogyha valakitől kérek, mert ugye adni jó, és hát nyilván nem csak az ego szeret adni, hanem a másik ego is. Tehát amikor valaki kér valamit egy másik embertől, azzal ugyanúgy egy lehetőséget ad arra, hogy erősödjenek az összekötő szálak, mint amikor ő ad, és nem elfogad. Tehát ilyen szempontból ez kétségtelen, hogy pont ezen gondolkoztam a futás közben, hogy régen a falvakban azért volt egyszerű az élet, pontosabban inkább úgy mondom, hogy a kis közösségekben. Mert mindenki ismerte a másikat, és a gondjaikat közösen kellett, hogy megoldják. Közösen építettek házat, közösen művelték a falu körüli földeket, a születéseknél, halálnál, jeles napokon mindig együtt volt a közösség, vagy legalábbis a döntő többsége. És ott természetes öröm áramlás ment, ilyen szempontból ez nyilván nem szakmai, nem jó kifejezés, lélektanilag ez, hogy öröm áramlás, de gyakorlatilag mégiscsak ez történt, hogy az emberek örömmel adtak és örömmel fogadtak el, volt ennek egy kényszere is, ugye muszáj is volt, de biztos megélték azt az örömet, hogy milyen jó adni, és hogy mennyire megerősíti, mennyire, tehát a szeretetnek nem csak arra van szüksége, hogy kapjon, hanem arra is, hogy adni tudjon, így alakul ki az az oda-vissza energiaáramlás, ami egyébként ma már szerintem mérhető is, egész biztos vagyok benne, hogy ennek a bioenergetikája mérhető, és valóban ez a járványhelyzet adott erre lehetőséget, hogy ezt megtapasztaljuk.
Ez így van. Én azt gondolom, ez egy csodálatos dolog, amikor érzem azt, hogy bennem van potenciál segíteni, vagy azt is, amikor megszorulok és nagy bajba vagyok, és hirtelen valaki segít nekem. Ez egy olyan öröm, hogy öröm áramlásnak hívtad, de ez valóban így van, és éljük. Nekem az jut eszembe, még sok pozitív hatás jut eszembe egyébként, hogy az értékrendünk szerintem kitisztult. Én egész egyszerűen, egy barátom mondta valamelyik nap, hogy gyermekkorában az édesapja a temető mellett lakott, és hogy minden alkalommal, amikor kinézett az ablakon, mindig átértékelte az életet, és mindig örült mindennek, mert valahogy látta a végét. Tehát az, hogy láttuk, hogy bizony egyik napról a másikra egészségesnek tűnő emberek meghalnak, egészen másként éltük a napjainkat.
Hát igen, ez is azt hiszem, hogy egy közös tudása az emberiségnek. A régi indiaiaktól a görögökön át Schopenhauerig mindenki ír arról, hogy gondolni a halálra, az nagyon fontos, ahhoz, hogy a jelent jól tudja átélni, értékelni az ember. Szerintem is az történik most velünk, hogy azt látjuk, hogy milyen jó például maszk nélkül kimenni, vagy milyen jó az, hogy végre tele van a főtér, mondjuk szombat délután, vagy az, hogy be lehet ülni fagyizóba anélkül, hogy küszködni kelljen, hogy most milyen távolság, meg stb. Ez egy kicsi modellje, vagy egy kicsi mutatója annak, hogy milyen az, amikor ráébredünk, hogy mennyi mindennel rendelkezünk, mennyi egyszerű örömmel rendelkezünk, és hogy ezek valójában milyen fontosak nekünk. Amikor tök jó dolgunk van, akkor elfelejtjük, hogy ezek az apró örömök, hogyha egyszer elveszítjük őket, akkor sokkal több mindent veszítünk el, mint amit gondolnánk.
Nagyon egyszerűen mondták ezt régen, hogy sokszor el kell veszíteni valamit ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy milyen értékes. Mert természetesnek fogjuk föl, holott ajándék.
Igen, csak ez egy ilyen építményszerű valami szerintem. Szóval én álltam sorba körülbelül 40 percet az egyik pénzintézetnél tavaly, és hallottam ott a sorban állóknál, hogy milyen hihetetlen türelmetlenséget kavar az a 40 perc átsorgás. Én éppen futásba jöttem, tényleg fáztam, meg mint tudom én, nem volt kellemes. Na de ahhoz képest, hogy mondjuk 60 évvel ezelőtt kenyérért kellett sorba állni, nem 40 percet, hanem napokat esetleg, ahhoz képest, hogy lehetne háború, ahhoz képest, hogy lehetne sokkal súlyosabb járvány, ne adja Isten, de lehetne. Ahhoz képest, hogy lehetne, ne adja Isten, háború és sokkal súlyosabb közellátási nehézségek, ahhoz képest ez semmi nem volt tényleg. Én azt gondolom, hogy ez a járvány semmi nem volt, nagyon fájdalmas az a sok halál, ez kétségtelen, de igazából a társadalomnak a napi normális működését nem rengette meg. Én ezt úgy értettem, hogy ez ilyen egymásra épülő dolog, hogy amikor az a legnagyobb problémánk, hogy mondjuk drága a benzin, akkor nem tudjuk, hogy basszus mi lenne, hogyha mondjuk nem lenne áram például. Vagy ha például azt látjuk, hogy nem tudtunk bevásárolni, és akkor elképzeljük, hogy mi lenne, hogyha nem lenne annyira evidens és természetes, hogy minden nap mindent 5 perc alatt megkapunk a boltba full mennyiségért. Hát ezek az alapok sokkal fájóbb hiányt tudnak teremteni az életünkben, mint mondjuk az átrágulás vagy ilyesmi.
Nagyon köszönjük, Zoli, mindezt, amit elmondtál, és hát egy picit visszautalnék, mert jövő héten erről fogunk beszélgetni, ezt fogjuk folytatni, hogy amire rámutatott nyerességként ez az időszak, hogy együtt kell működni. Mert hogy ha a szabályokat nem együtt tartjuk be, ha a maszkot nem együtt vesszük föl, ha a lehetőség szerint nem együtt oltakozunk be minél többen, akkor nagy bajok lehetnek. Tehát az együttműködésnek a fontosságára azt gondolom nagyon rámutatott.
Egy dolgot tennék hozzá, egy kicsit még tovább súlfolva azt, amit mondasz, hogy ugye azzal kezdtük, hogy évtizedek óta nem voltak olyan komoly kihívásaink, mint most. Látszatra az emberiség megoldotta azokat a kihívásait, amik a létbiztonsággal összefüggőek. Tehát mindenhol van meleg, mindenhol van kaja, mindenhol van ruha, mindenhol van ivóvíz, nyugdíjbiztosítás, távfűtés, egészségügyi ellátás, stb. De most új kihívások jönnek, és ezeket nem fogja tudni az emberiség kezelni, hogyha az együttműködést nem tudja helyreállítani.
Hát talán ez egy bemelegítő lecke volt, ha mondhatjuk úgy a világ társadalmainak.
Szó szerint ezt gondolom én is pontosan.
Erről fogunk beszélgetni egy hét múlva. Vajon milyen fő kihívások vannak, amelyek globális világszintű együttműködés nélkül egészen biztosan nem oldhatók meg? Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm, Zoli, a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, ha tehetik, maradjanak velünk tovább is.